Anna, akiről ma szó van, Kolozsváron Losonczi Bánffy Dénessel kötött házasságot, de már 1612-ben özvegye maradt, és a következő évben Jósika Zsigmondhoz ment férjhez. Kicsapongó házasságtörő életmódjáért, gyermekének megöléséért és bűbájosságért 1621-ben fő- és jószágvesztésre ítélték, úgy mondanánk, vagyon elkobzásra. Anna kegyelmet kapott Bethlen Gábortól, akit egy korabeli beszámoló szerint Nagykereki várában megpróbált elcsábítani, és csupán birtokaitól fosztották meg. Valószínűleg Lengyelországba menekült, majd Bethlen Gábor halála után visszatért Erdélybe, hogy visszaszerezze elkobzott birtokait. 1636-tól Magyarországon Eszterházi Miklós nádor udvarában élt kegyelem kenyérem. Alakját a Szépirodalomban Makkai Sándor Ördög szekér című regénye, Móricz Zsigmond Erdély trilógiája, Boszorkány című drámája és Ugron Zsolna Erdélyi menyegző és a Nádor asszonyai című regényei örökítették meg. Úgy mondanánk, hogy Anna egy sztárban sztár. Móricz ezt a történetet egy Bethlen levélre alapozta, amelyben a fejedelem kikéri magának a pletykát, hogy ő Bátori Annával, annak tanácsurai jelenlétében mesztelenül táncolt az asztalon. Későbbi leveleiben Bethlen illeti Bátori Annát az idézem ördöngös kurva, idézet bezárva, és más ennél is keresetlenebb jelzős szerkezetekkel. Móricz drámája a színházi alkotókat is ismételten megihleti, és a Spektrum Színház török viola rendezésében bemutatja koprodukciós szereposztásban. Boszorkány, Lőrinc Ágnes, Bátori Anna, Csutak Réka, Kancellár Püspök, Szarvas József, Jósika, Anna férje, Tatai Sándor és Bethlen Gábor, Bogdán Zsolt. Köszöntöm a színművészeket itt a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy próbákkal terhelt idejükbe még ez a beszélgetés is belefér.
Köszöntjük a hallgatókat, nagy szeretettel.
Amikor a színművész vendégek találkoztak ezzel a szöveggel, felkéréssel, hogy egy ilyen történelmi drámát régi szövegekkel, 1934-ben megírt szöveggel elő kell adni, akkor mi volt ugye az első gondolat, érzés, hogy lehet ezt a mába beemelni, ezt a szövevényes régi történetet, régi szöveget, hogy érezték, van ennek, hol van ennek a maisága, úgy mi volt az első benyomások? Csutak Réka, Szarvas József.
Én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
Akartam mondani, hogy vendégjátékos, de nem. Hát már félig hazai pályának is nevezhető, hiszen több alkalommal megfordult.
Igen, annak idején a Nemzeti Színházzal itt mutattuk be közösen a Sárasztán című darabot. Nagyon nagy élmény volt nekem itt lenni ebben a színházban. A Boszorkány című előadásnak van egy szép előzménye. Nem is tudom, hogy ti tudjátok-e. Tavasszal zajlott le a Nemzeti Színházban, vagy annak kezdeményezésére, a Színházi Olimpia. És nekem Magyarországon, az Őrségben, Viszálkon van egy pajta színházom, ami tavaly volt 15 esztendős, és én is, mint a féle színházi formáció, lehetőséget kaptam arra, hogy az olimpián program szervezésében, vagy szervezésével részt vehessek. És akkor volt nekem egy olyan gondolatom, hogy azzal a lehetőséggel élve, amit számunkra ez a dolog biztosított, mi lehetne az a fontos dolog, ami engem leginkább izgat. És a Pajta Színházak mindig is volt egy olyan célkitűzése, kezdetektől fogva, 2007 óta, hogy valamilyen fajta kultúra visszatanuló, határon átívelő gondolattal próbálja meg foglalkozni. És eszembe jutott az, hogy mi lenne, hogyha a Kaszás Attila Színház, amely, mint gondolat, kilépett a Kaszás Attila Pajta Színházból, a Kaszás Attila Színház mi lenne, hogyha ez a lehetőséggel élve valamelyik határon túli, amit igazából nem határa, nem távolság, valamely színházzal összehozzon egy előadást, és akkor elkezdtük beszélgetni a Török Pityóval, egészen pontosan fölhívtam telefonon, és abban a pillanatban óriási lelkesedéssel fogadta a gondolatot. Innen már nem volt messze a dolog, hogy tekintettel arra, hogy a Kasszás Attila Színháznak dolga és ügye, hogy mentjük, gyűjtjük Kárpát-medence pusztuló őshonos gyümölcs hagyatékát. Ennek első állomása Viszákon volt 2009-ben, amit mi tündérkertnek neveztünk el. Ebben a pillanatban a Kárpát-medence szerte egy kibontott tündérkert hálózat működik. Mentjük, gyűjtjük Kárpát-medence pusztuló őshonos gyümölcs hagyatékát közösség erősítő szándékkal, és ebbe a színház, a Kasszás Attila Fajta Színház belépett, és aztán nem sokkal később Török Pityóék is úgy gondolták, hogy ez a dolog őket, mint kultúra mentési gondolat, vagy visszatanulási gondolat érdeklés foglalkoztatja. Neki köszönhetően Porszombaton már van egy tündérkert, és akkor innen már nem volt nagyon messze a gondolat, hogy mi lenne, hogyha a Murzsikban Tündérkert című drámájával vagy művével foglalkozna a Kasszás Attila Színház és a Spektrum Színház első koprodukciós ügye, és akkor így indult nálam.
Mesebeli a háttér, de akkor miféle gyümölcs ebben a boszorkányság, Móricz Zsigmondnak ez a drámája, és miért tűnik ez ma annyira izgalmasnak, hogy ezt ma el kell mesélni a mai embernek, hogy találjátok. Réka?
Kapásból azt jutott eszembe, hogy hát hatalom és igazság az nem igazán fér meg egymással, ha már a mának való üzenete, és mindig közbelépnek az érdekek. Na most ezek az érdekek lehetne, nem föltétlen rosszról beszélünk, mert ebből kifolyólag sorsok áldozatként ugye kerülnek be a történelembe, szükségszerűen, mint ahogy Báthori Anna is.
Tehát, hogy nem egyértelmű,
aki,
hogy...
Igen, aki felvállaltan tehát az áldozat szerepét vállalja, annak érdekében, mert felméri azt, hogy Bethlen Gábor egy akkora, olyan karizmatikus egyéniség, akiért legalábbis a mi koncepciókban feláldozza magát, és vagyonát, na itt jön be az a része, ami az érdekeket képviseli, a Bethlen Gáborért.
Mert ha nem vállalta volna, tehát nem ráhúzták? Nem egy per áldozata, vagy egy koncepciós
igen,
per?
Igen, a Moritz darab valóban így van, bár a legújabb kutatások szerint, tehát hogy a boszorkányságát és hogy milyen szörnyű alak lehetett akkor, hát nyilván ez fel van koncepció, kénytelenek felnagyítani ezeket ahhoz, hogy a vagyonát, ami a bátori vagyon, hát akkor a vagyon volt, hogy a Nyírbátortól Fogarasig minden az övék volt. Bethlen nem volt olyan gazdag ember, tehát szüksége volt nyilván a bátori vagyonra. És a Báthori Anna ezt felméri, hogy ez az ember képes arra, hogy Erdélyt vezesse, bár azzal együtt, hogy ugye lavíroznia kell az osztrák és a török között, mert ugye történelmileg mindig ilyen helyzetben vagyunk. Ő ezt felméri, nagy a szerelem, mi darabunkról beszélünk természetesen. Nagy a szerelem, és ő úgy dönt, hogy a vagyonát neki adja, a szerelmet is elengedi azért, hogy ez az ember egy nagyobb cél érdekébe tovább tudjon lépni. És végül is itt legalábbis a darabunkban ez a, ami Annának igazán a nagy erénye, hogy ezt felméri, hogy ez nem akárki ez az ember, ezért érdemes feláldoznia magát. Nyilván ez a Moritz Zsigmond boszorkánya, ez nem ugyanazt fogja kapni a néző, mert ezt Török Viola átdolgozta, nem árul el, hogy már csak azért is, hogy jöjjenek el megnézni, és én úgy gondolom, hogy egy költészetet csempészett bele, ami szerintem a Moritznak a boszorkány darabját gazdagította.
Igen, a költészete a szerelemből.
Ezt most idézőjelben, tehát maga nem költészetet, tehát költészetet csinált belőle. Nagy K-val is idézőjelben. magából a darabból. Úgy érzem. Ez, remélem, hogy mi is helytállunk ebben, és sikerül ezt visszaadni.
Jó, visszatérünk természetesen Báthori Anna személyiségéhez, szerepéhez. Sándor Zsolt, Ágnes, ti hogyan találkoztatok a szöveggel, a szereppel? Ágnes, beszéltük, hogy te szívesen akár horgásznál is a folyó partján, mint nyugdíjas színművész, erre megint itt látunk. Tehát valami nagyon-nagyon megszólított, meghívott.
Most visszakaptam, amit az előbb mondtam, hogy én azon csodálkozom, hogy a férfiak csodálkoznak azon, hogy hölgyek horgásznak a Marosparton. Hát
na, de így megtaláltál egy izgalmasabbat.
Igen, igen. Hát most ez nagyon-nagyon prózai. Autóba ültem, jöttem Vásárhely fele, országúton, szól a telefon, mondja, hogy Pityu vagyok, hirtelen nem tudtam, hogy milyen Pityu, ki a Pityu. Na, és akkor kiderült, hogy török Pityu, és hogy van egy ilyen terv, hogy megcsinálni ezt az előadást, és szeretnék, hogyha én játszanám a Banyát és a Fejedelem asszonyt. Játszom két szerepet. Ő Báthori Anna, én vagyok a Banya, aki megtanítja, aki próbálja befolyásolni, mint egy influencer, hogyha legyünk most már a modernséget vigyük tovább, ezt a nőszemét, fiatalasszonyt leállít,
amúgy is boszorkánynak,
aki amúgy is hajlamos a boszorkánságra, hogy ne...
Köszönöm, igen, a pontosítást.
És az idézetek, amik vannak, akkor ezt most titkoljuk, hogy milyen gyönyörű ős szövegek vannak beollózva ebben a darabba, és ezeket hagyja a csodába, ezeket az ősi dolgokat, az új, az izgalmas, a divatos, a szexi, a egyéb varázslások szükségesek, mint ezek a szép ősi szövegek.
Igen, ezt így... Van egy... Pityu elmondta telefonba.
Nem mondta Pityu telefonba, én közben léptem egyet, miért nem figyelsz? Igen, na.
És mivel hívott meg? Mivel az győzött az, hogy... meg?
Én nem
neked is való, gyere, mert neked való.
Ja, igen, hát ez volt a sakkor, aztán elmentünk, beszélgettünk Violával, ott volt Kelemen, Laci, drága volt osztálytársa, mi együtt végeztünk a művészeti iskolába.
Aki a zenét.
Az, aki a zenét csinálja, és a zenei aláfestéseket, és akkor mondtam, hogy jó, van egy fele, hát lássuk, mi lesz belőle. Időm van.
És hangod megvan hozzá?
Hát, még igen.
Jó értelemben, tehát.
Még igen.
Igen.
És gondoltam, ez jó kis csapat lesz itt így együtt alkotni. Zsoltán még úgyse játsztam soha.
Kit kisvárnál
talán. Mi is keresed. Mi is keresed. Egyáltalán.
Már itt nem jár.
Tata és Sándor színművész, nem bír otthon maradni. Állandóan a színpadon.
Hála jó Istennek, én ennek örülök, hogy nem kell otthon malmozva töltsem az időt nyugágyba. Ez már egy nagy megkönnyebbülés. De én örülök annak, hogy most már ennek van egy folytonossága. Tehát én itt a Spektrum Színháznál, ugye mióta nyugdíjba mentem, rendszeresen játszom. Na,
igen, értjük.
Én ennek nagyon örvendek. Na most, ami itt tulajdonképpen ezt a feladatot illeti. Józsika, Zsigmond, ugye? Anna felesége. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, és mindenki az első pillanatban azt mondaná, hogy Jézus Mária, hát ilyen csodabogár nem is létezik, hogy azzal tüntet egyfolytában, hogy tulajdonképpen imádja a feleségét, minden áldozatot meghozna érte, és a többi, és a többi. Most ez annyira olyan messze áll ez itt, most tulajdonképpen a hétköznapi embertől, a fiatalokról nem is beszélve, mint Makkó Jeruzsálemtől. Na mindegy, próbáljuk meg. Ugyanis, hát, hogy tapasztaljuk? Az, hogy mindig körkörösen visszatérnek ugyanazok a problémák tulajdonképpen az ember élethelyzeteiben. Na, volt ilyen is, hogy ilyen odaadóan szerette valaki a feleségét, és azért mindent megtett volna, feláldozta volna magát. Hát, ha egyszer visszajön valami ilyesmi megint, a közömbönség helyét és az érdek érintettség helyett, jönne ez a fajta önfeláldozó, igazán tiszta szeretet és szerelem. Ez a kettő nyilván itt össze kell forjon. Na most az érdekes az, hogy ez a Jósika nem beszél a levegőbe, mert valójában hatással van Annára, a feleségére. Jó, ott van a fejedelem iránti szeretet és szerelem, de végül is kiderül, hogy révbe érnek. Gyermekük lesz. Tehát a kitartás gyümölcse, ugye, vagy mit mondjak egyebet, a férfi részéről. És a nő részéről pedig az, hogy van egy ember, aki neki megadhatja a biztonságot. És tudjuk nagyon jól, ez milyen fontos dolog a nőknél, de a férfiaknál is ugyan. Működik tulajdonképpen. Na, én megpróbáltam, jobban mondva, amennyire nyilván a partitúra megengedi, mert hát mi abból gazdálkodunk a partitúrából, ugye? Megmutatni azt az önfeláldozó ragaszkodást, szerelmet, és ugyanakkor ugye ott van a másik oldal a Jósikának, amikor egyszer csak elveszíti a türelmét, mint minden normális ember, aki ugye bírja, meddig bírja, ugye, és utána elszakad a fonal. Na, Jósikánál is van olyan pillanat, amikor elszakad a fonal. Ettől életes ez a dolog. Tehát én ezt tartom valójában nagyon izgalmasnak, amikor ellentétes dolgokat kell megfogalmazni. Hogy ez is belefér az én karakterembe. De az is belefér az én karakterembe. Ettől lesz életes valójában. Én szeretem a feladatot. És ez tényleg úgy van, hogy nem kilóra mélik. Tehát miért megteszek mindent tőlem telhetőt? Ahhoz, hogy ez színes legyen, és úgy érzem, hogy szerves legyen a darabon belül. Hát én ennyit tudnék elmondani. A többit majd szövegbe, színpadi szövegbe, archaikus szövegbe, és a többi eset.
Tehát Jósika Zsigmond nem egy barcsai személyiség, mint amilyet Bogdán Zsolt adott elő a Hagyományok Háza megnyitóján. Zsolt, te ezzel a annyi modern szöveggel is találkozol a Kolozsvári Színház deszkáin. Hogy viszonyultál ehhez a régi szöveghez és régi történethez?
Engem rendkívül érdekel, és nagyon fontosnak találom azt a szándékot, amit Szarvas József említett az imént, ami a Tündérkert elgondolás mögött van. És olyannyira, hogy már vásároltam is gyümölcsfát, tehát a saját kertembe elültettem, vagy 30 darabot, csak Mihály Zsolttal többen vagyunk. Minden, erdélyi fajták, de már két éve, ilyen ekkora kicsi 20-25 centis palántából, vagy oltott gyümölcsfákból, most egy 2-3 méteres fákról beszélünk.
Még termett is.
Ami óriási, hogy az ember csak kiül és nézi. Tehát gyönyörködik benne. Tehát ebből...
Kérdezni sem merem, hogy lekvár vagy pálint.
Nem tudom.
A feleség is tudom.
Ha Betlen Gábor szavaival, stílszerűen szavaival fogalmaznék, nem mindent lehet megtenni, amit kell, de mindent meg kell, amit lehet, akkor ebben a pillanatban most ez az egyetlen, vagy azon kevés járható utak egyik, amit meg kell valamennyiüknek, akik úgy gondolják, hogy a kultúrában van egy súlyuk, egy szavuk, és ezen el lehetne indulni. Ez egy rendkívül érdekes projekt. Ennek okán keresett meg, ugyanezt elmondta István, Török István barátunk, közös barátunk, és rendkívül érdekesnek találtam. Zárójel kezdődik a darab Móricz darabját, már nem annyira. Ott problémáim voltak, egyrészt az avítsága miatt meg, mert nem tudtam hová tenni. Tehát viszketegségem támadt tőle.
Az eredeti szövegtől, igen. Amit
igen. Tehát egy picit
megbízásból 1934-ben írt Móricz.
Az a fajta megközel, de nem, köszönöm, hogy nem a legjobb darabjáról van szó, tehát ritkán játszták. Tehát az a fajta megközelítés, hogy Móricz közelített ehhez a téma, az annyira nem érdekel, de szavamat adtam, megyünk tovább. Az, amit ebből Viola csinált, az egy tömörebb, Réka helyesen fogalmazott, hogy költészettel dúsított produktum volt.
Valahogy az időtlenséget is hozta magával. Na most, nem konkrét.
Itt egy politikai szál mögött, igaz, felsejlik egy szerelmi szál. Megint ez a két ember, ami persze nyilván, hogy nem mentes minden érdektől, vagy be alá lehet is tudván a történelem beágyazódását, hogy milyen idők voltak, mennyire volt szükség, amit Réka is említett, vagy Arianának a vagyonára, de két ember meg egy adott pillanatban találkozik a történelemnek ama pillanatában, egy életük ama pillanatában, és megérintik egymást. Tehát olyan tartással rendelkeznek a darab szerint, hogy betelnek ezzel a megérintettséggel, nem akarnak minden áron túllőni, illetve, hogy Bethlen Gábor a darab szerint nem átalná magáévá tenni Bethlen Báthori Annát, de sokkal bölcsebb.
Minket.
Ez a boszorkány, akiről azt állítják, hogy boszorkány, sokkal bölcsebb és felnőttebb a pillanathoz, mint ahogy azt a fejedelem. És ebből a rendkívül ambiciózus fejedelemből, aki az apródként indult el, és fejedelem, az nagyon jól tudta, és a szándéka és a cél, amit bemért, hogy Erdélybe kulturális, meg politikai cél, hogy hova tart a célkeresztbe, amit bevett, hogy nagyon pontosan tudta, hogy mit akar. Ez az ember egy nyilván tudjuk, ismerik az életben, és ez történik, és egy nagyon kevés idő alatt válik, a padlóra kerül, emiatt a beteljesületlen szerelem miatt, mint tudjuk az életben, és így van, tehát, hogy valahogy mindig akár tetszik, akár nem, az asszonyok irányítanak.
Köszönöm.
De hogy ez nem fokozottabban
így. Nem tudjuk kivágni élőben, vagy
ami kihívás volt számomra, és ami minden esetben az, hogy egy 4x5-ös téren mindenfajta, amit az ember a kőszínháznál megszokott, süllyedő fények, süllyedő, ereszkedő díszlet, minden, amit szemszájnak ingere. Tehát amikor az ember csak maga a hangjára, a szívére, a lelkére van utalva, és nem utolsó sorban az agyára, mert hogy arról van szó, hogy azokat megérteni, azokat a szövegeket pontosan oda lőni, ahova kell, azt milliméterre feltérképezni. Amikor egy 4x5-ös vagy 5x5-ös, nem is tudom mekkora a színpada.
Nem sokkal nagyobb.
Nem sokkal nagyobb. Akkor ez egy kihívás. Ha 2 perc alatt kiderül, az ember nincs, amit kezdjen. Az összes addigi tudományával, ahol nagyobb fürdött a színpadon. Igen. Tehát ez a szakmai tudásnak egy nagyobb foka, amikor koncentráltan emberi kapcsolatok jelennek meg, úgyhogy nem tudsz mellé beszélni, vagy mellé járni, vagy kellékekkel magadat alátámasztani.
Kis realizmus nélkül,
tehát egy elemelt, időtlenített közegbe, és ez az ötös fogad, ez a kamaradarab így.
Quintet.
Hogy ez egy rendkívül jó, nem azt jelenti, hogy könnyű volt idáig eljutni, de egy rendkívül jó benyomást tett, vagy jó hatással volt rám a szakmán belül megtapasztalt.
Nem beszélve arról, hogy a közönség 1-2 méterre ül a színészektől.
Igen, mondjuk ezt megszoktuk, meg Kolozsváron is ugye a stúdiónk van, tehát ismerjük ezt az érzést.
Csak egy pillanat, hogy Csutak Réka elsősorban mint feleség szeretne reagálni, vagy mint Anna. Adjuk meg a lehetőséget.
Ezt a beszélgetést most hagyjuk abban.
Jó, akkor mint Anna.
Igen.
Tehát izgalmas Annának a személyisége.
Hogy szerep mindig is izgalmas egy színésznőnek. Hát
miközben kell hozzá ezt a tartást is, tehát úgy kell kicsapongó jelleget öltenie.
Ha kell, kicsapongó jelleg, így van.
Mert hogy nem jeleníti meg ezt?
A kicsapongó, ez
Nem táncol,
nagyon kevés, az asztalon? Nagyon kevés információnk van róla. Állítólag nem is ő táncolt meztelenül, hanem talán Bethlen Gábor maga. Tehát itt vannak...
Ők kezdte.
Igen, ők ezt mondják a rossz nyelven. Egyetlen levél, egyébként egyetlen levél, ha jól tudom, de ha nem, akkor bocsánat, mindenkitől bocsánat, talán egyetlen levél lenne, ahol valóban Bethlen Gábor azt mondja, hogy valami... Mit mondasz? Jaj, ütöm az asztalt, bocsánat. Tehát egyetlen levélről tudok, ami be ezt állítaná, hogy úgy megbolondította, hogy neki mesztelenül táncolt volna. Az sem tiszta nekem, hogy ő vagy Gábor maga, de hogy onnan elszaladt a várból, és akkor többet nem akart Annával úgymond találkozni. Még egy nagyon fontos dolog, tehát hozzátartozik, hogy soha nem Boszorkánynak, bár ő kétszer is boszorkányságért elítélve volt, mindig ő maga Bethlen mentette fel, mert hát nem vették életét, csak a vagyonát. Na már most abban az időben, ugye ő református, Anna egyébként katolikus, abban az időben, tehát ott nem lehetett egy boszorkánynak a boszorkányt védeni, mert akkor vége a fejedelemségének, tehát ezt nem lehetett. Nyilvánvaló volt, hogy valóban nem tartotta annak. Sőt, maga a felesége sem, aki itt a fejedelem azt mondja, hogy Krisztina néven van egyébként Zsuzsanna, ő sem tarthatta, mert különben, ha ők ezt komolyan veszik, akkor a vagyonát, a kincseit, a ruháit, amit hordott a fejedelem asszony, az nem veszi át egy boszorkánytól. Tehát nyilvánvaló volt, hogy ők nem tartották annak. Fel kellett áldozni, mert már olyan volt a...
Oda szeretnék kiukadni, hogy egy méltóság teljes korabeli asszonyról mégsem írnám Bethlen Gábor, hogy ördöngös K.
Hát megbolondít, az egy dolog, hogy egy férfi mit mond.
Ki mondott még szép asszonyról jót.
Benne van a darab.
Csak együtt tévedett, a világ együtt tévedett. Pláne, ha nőszemérő van, azok ki mondott még szép asszonyról jót. Tényleg, akkor is, hogyha Bethlen Gáborról van.
Meg amúgy is, hogyha hírbe hozták vele, neki tisztáznia kellett magát, olyan helyzet volt. Tehát, hogy... Az érdekek, na itt jönnek be a politikai érdekek.
Akkor szintek.
Az egy másik szint, de a politikai érdekek itt elég nyilvánvalóak. Egyébként Báthori Annáról nagyon keveset tudunk igazából. Ugron Zsolnának van egy regénye, sajnos ezt még nem olvastam. Az ördög szekér, ugye ennyi, de ezek is nagyon kevés... igazából kevés információnk
kapaszkodó.
Kapaszkodó van.
Már is sokkal izgalmasabb lett ugye az egész előadás háttere, tehát egészen kíváncsivá tettetek. Szarvas József színművésznek volt egy gondolata, közbe akarta vetni.
Igen, azt szeretném csak jelezni, hogy az időszerűségéről, a darab, vagy maga a módit, maga az írás, maga a gondolat, maga a történet időszerűségéről, hogy ugye korunk igen élesen támadja a kultúra fogalmát. Tehát az egész világon, és benne a nemzeti kultúránkat is folyamatos támadás ér, tehát támadásban vagyunk, és a kultúránkban leginkább a múltunkat ér a legnagyobb kihívás. A múltat végképp eltörő évtizedekben éltünk, és élünk ma is, és ebben a kihívásban én azt gondolom, hogy a művészeteknek, a művészet és benne a színháznak is van dolga és van feladata a másik oldalról. Hogy tudni, a kultúra, ha egy közösség kultúráját elenged, a múltját elfelejti, a históriáját, önhistóriáját, önértékeit, akkor nehezen tudunk tovább botorkálni. És nekem nagyon tetszik, hogy a Spektrum Színház ezt a munkát fölvállalja, hogy hát Móricz Zsigmond emberi történetét kész és képes idehozni és megmutatni nekünk. Azon túl, amit nagyon szépen Darék az előbb kifejtette, azon túl, hogy van benne a műben olyanfajta história, amit szerintem jó tud és illik tudni. Minden mellett pedig szól arról is a színház, hogy bátran nyúljunk a régiekhez, mert megláthatjuk benne, hogy az ember nagyon azért a történelme során nagyon nem változik.
Semmi.
Tehát ez egy ilyen értelemben egy csodálatos szerelmi drámát látunk a színpadon, tehát, és azzal a szabadsággal és bátorsággal is jutunk hozzá ez az archaikus világhoz.
Közben a boszorkány elállította az órát, mert most kezdtük a beszélgetést, és már 53. Úgyhogy mennünk kell, a mi hírünk az, mindjárt mondják a nagy híreket, a mi hírünk az, hogy a Spektrum Színházban Móricz Zsigmond Boszorkány című drámáját viszik színre. Lőrinc Ágnes, Csutak Réka, Tatai Sándor, Szarvas József és Bogdán Zsolt színművészek előadásában, Török Viola rendezésében. Én köszönöm szépen, hogy megtisztelték élőben a Kulturpresszó hallgatóit. Találkozzunk este 7 órától a Spektrum Színházban, ha nem férünk be, akkor jön a ráadás, és gondolom, hogy színen is marad egész évben ez az előadás.
Nagy szeretettel várjuk a nézőket.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
A Kulturpresszó szerkesztője Kisdénes, további jó kulturális délutánt és estét kíván minden kedves hallgatónak.